Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, a mai szép napot. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba azért, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Valljuk, hogy nem méltó erre senki más itt a földön, egyedül te, és hisszük azt, hogy nincs magasabb rendű tevékenység, mint a te nevednek a magasztalása és dicsőítése. Szeretnénk ebben gyakorolni magunkat, és így hallgatni a te igédet, és kérünk, hogy áld meg a szívünket, miközben tisztelünk téged. Ne haragod szerint, igazságos haragod szerint bánj velünk, hanem a te kegyelmed, a te végtelen kegyelmességed és szereteted szerint. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért szeretsz minket, Urunk. Köszönjük, hogy ő áldozatával megváltott bennünket, és elérte, hogy hozzánk fordulj, megbocsásd bűneinket, megtisztítsd a szívünket, megszenteld életünket, és megajándékozz kincseiddel, itt a földön is, de az örök élettel is, az üdvösséggel is. Köszönjük néked, hogy így fordulsz hozzánk. Szeretnénk teljes gyermeki bizalommal válaszolni, alázattal is, de bizalommal is, és örömmel hozzád fordulni ezen a vasárnapon is. Kérünk, hogy szenteld meg egész Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét helyeteket elfoglalva hallgassátok Máté evangélium a 24. részéből. Máté evangéliumának 24. részéből az első verstől olvasom a 31. versig, aztán a 36-tól a 42. versig. Tehát Máté evangélium 24. rész, első versétől 31-ig, és aztán 36-tól 42-ig. És kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzá mentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá mentek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelvé mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokkal jönnek majd az én nevemben, kik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. Gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, kik sokakat félrevezetnek, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, a ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ha valaki azt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Azért, ha azt mondják néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképp a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei is megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetség, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Miképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképp lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképp az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind a ma napig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadá. Azonképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Kedves testvérek, visszatérünk az Úr Jézus tanításaihoz, és ma a második dicsőséges eljöveteléről szóló tanítására vethetünk egy futó pillantást. Ezt a tanítást az Olajfák hegyén adta, úgy is nevezik ezt a beszédét, hogy az Olajfák hegyi beszéd, aminek előzmény az volt, hogy Jézus a jeruzsálemi templomban volt, onnan kijött, és ahogy kijött, a tanítványai oda mentek hozzá, lelkesülten mutogatták neki a hatalmas köveket, amiből épült a jeruzsálemi templom, és akkor Jézus megjegyezte, hogy bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Hát ez nagyon megdöbbenthette a tanítványokat. Megrőkönyödtek, ott nem is szóltak hozzá, valószínűleg megnémultak a döbbenettől. Megszokták már, hogyha Jézus mond valamit, az igaz. Mentek csendben Jézus mellett, átmentek a Kidron völgyén, aztán fölkapaszkodtak az ott magasodó olajfák hegyére, és ott leültek. Ha ott leül az ember, ma is, akkor is így volt, leül az ember, akkor ott előtte volt ez a völgy, nem olyan nagyon nagy völgy, de azért mégis egy szép kis völgy. És a völgy túloldalán, a emelkedő hegyen, ott magasodott a világ egyik legszebb akkori épülete, a jeruzsálemi templom, az impozáns templom, amiről Jézus azt mondta egy pár perccel azelőtt, hogy kő kövön nem fogott maradni. És ekkor fölteszik neki a kérdést a tanítványai, mondd meg nekünk, hogy mikor történik meg ez. És egyáltalán micsoda jele van a te eljövetelednek, visszatérésednek, illetve a világ végének. Tehát mikor fog a templom leromboltatni, és mi előzi meg akkor pontosan a te visszatérésedet és a világ végét? Erre a kettős egy kérdésre válaszolva fejtette ki nekik Jézus ezt a tanítást, tehát az ő második eljöveteléről vagy visszatéréséről szóló tanítását. Hát hallgassuk, hogy mit is mondott a tanítványainak, és mit is mond nekünk ezekről a dolgokról. Az első, amit mindenképpen megjegyzünk, hogy beszélt a visszajövetelének az előjeleiről. Előjeleiről. Nem használt Jézus valami értelmetlen nyelvet, amikor erről beszélt, hanem nagyon világos, racionális tanítást adott. Tehát nem kell valami rejtett értelmet keresgélnünk a szavai mögött, amiket mondott, hanem ezek egyértelmű világos beszédek. A tanítványok is megértették őt. Nem válaszolta meg tulajdonképpen a kérdésüket, hogy mikor lesz meg ez, viszont azt elmondta, hogy milyen előjelek fogják megelőzni az ő visszajövetelét. Hát most ezeket a jeleket többnyire ismeritek is, meg most elolvastuk őket. Külön-külön is lehetne róluk beszélni, de úgy határoztam, hogy nem beszélek róluk külön-külön. Csak felsorolom nektek. Az első négy jel, amit felsorol Jézus, mondjuk így, hogy az egész emberiségben megfigyelhető esemény. Azt mondja Jézus, hogy sok hamis messiás jelenik meg, ez az első, akik azt állítják, hogy ők megváltják hát Izraelt, illetve hát az egész világot megváltják. Ugye a messiásnak ez lenne a küldetése. Tehát ilyen Izraelt és világot megváltó emberekre gondoljunk. Nem egyre vagy kettőre, hanem Jézus azt mondta, hogy sokan lesznek ilyenek. A másik dolog, amit mond az Úr Jézus, hogy a világon nem csak ilyen hamis messiások jelennek meg, hanem háborúk és mindenféle nemzetközi konfliktusok hírei kelnek lábra. Nyilván nem álhírek, hanem valóságos háborúknak a kirobbanásáról szóló beszámolók. A harmadik, amit mond, megint globális esemény, az éhségek, és a negyedik a járványok, tehát betegségek söpörnek végig az egész emberiségen. Aztán a következő négy jel, amit felsorol az Úr Jézus, inkább Jézus tanítványaival, az ő követőivel kapcsolatos, azt mondja nekik, hogy titeket üldözni fognak. Miattam, mert bennem hisztek, és engem követtek. Így mártíriumot kell szenvednetek. Elmondta, hogy lesznek köztetek hamis proféták. Tehát akik azzal hozakodnak elő, hogy ők Isten igéjét mondják, de nem azt mondják. Meghamisítják az ígét, és sokakat ezzel félrevezetnek. Megjelenik közöttetek az igazságtalanság, a szeretetlenség. A hívőknek egyféle megromlása, az egyháznak egyféle megromlása figyelhető meg. De ezek közben a nyolcadik az, hogy hirdettetik az evangélium az egész világon. Az igaz egyház mégiscsak beszél Jézusról, a keresztről, az üdvösség útjáról, bűnbocsánatról, szent életről. Hirdettetik a Krisztus áldozatának a hozadéka. Lehet elkerülni a poklot, lehet üdvözülni. Aztán van egy jel, ami egészen közeli volt és konkrét volt, mert ezek ilyen általános jelenségek, amiket eddig érintettünk, illetve érintett Jézus. Van egy konkrét, ez a jeruzsálemi templomnak, illetve hát az egész Jeruzsálemnek a pusztulása. Hát erről beszél pár versen keresztül. Ezt is a visszatérésének az előjelei közé sorolja. Ez a jel, ez be is következett tulajdonképpen 40 év múlva, amikor is a római haderők, ugye hosszas ostrom után bevették Jeruzsálemet, és hát nagyrészt a templomot is lerombolták. Aztán a további ismérvek megint talán az emberiségre vonatkoznak, az, mint egy az emberiség szellemi arculatára, talán így lehetne összefoglalni, vagy lelki mentalitására. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Noé korát emleget, hogy az emberek tulajdonképpen istentelenek lesznek. Tehát az élő Istent, az igaz Istent megtagadják, elfordulnak tőle. Helyette anyagiasak lesznek, materialisták lesznek. Az emberek erkölcsileg is megromlanak abban az értelemben, hogy Isten erkölcsi törvényét megvetik, és mindenféle erkölcstelenséget követnek el. Ahogy például ma látjuk, ugye, akár a szexualitásba, vagy az élet pusztításába. Nem fognak visszariadni semmi rossztól. Hogyha még akarjátok az emberiség szellemi arculatát ezekbe az időkbe elemezni, akkor javaslom nektek, hogy ne csak Jézus szavait olvassátok, hanem Pál apostolnak a második Timóteus levele, harmadik részében az első 11 verset, mert ott is leírja, hogy az emberek ezekbe az időkbe, Jézus visszajövetele előtti időkbe milyen tulajdonságokat vonultatnak föl. De ezek a Pál által felsorolt jellemvonások, ezek ott rejlenek már a Jézus által adott felsorolásban is. Na most, ha most ezeken a jeleken, testvérek, úgy elgondolkozunk, akkor az Úr Jézus szavai tulajdonképpen az első századtól kezdve, tehát ahogy elhangzottak, attól kezdve mind a mai napig teljesülnek. Tehát ezek, hogy mondjam, nem olyan dolgokról beszélt az Úr Jézus, amik majd valamikor rászabadulnak az emberiségre. Vagy valamikor ezek a jelek úgymond felbukkannak az emberiség sorai között, mert ezek a jelek az első századtól kezdve történnek. Sőt, testvérek, hogyha nagyon megpiszkáljuk a dolgot, akkor ezek a jelek már a bűneset óta történnek az egész emberiségbe. Már a bűneset óta. Mondjuk az kivétel, hogy az evangélium nem hirdetik a bűneset óta az egész emberiségbe, de a zsidók között hirdettetett, és Jézus mennybe menetele óta is hirdettetik az evangélium, Krisztus evangéliuma. De most már azért Jézus mennybe menetele óta egyértelműbben világosabban hirdetetik. De az összes többi ilyen ismérv, az tulajdonképpen lényegében ott volt a bűnesettől kezdve, az a világ történetében. És ott van Jézustól kezdve is ott van a világ történetében. És akkor, ha ezt meggondoljuk, akkor elgondolkozunk, hogy miért kellett erről beszélnie Jézusnak? Miért nem mondott annyit egyszerűen, hogy hát ugyanúgy mennek tovább a dolgok ezután is, mint ezelőtt voltak? Mert tulajdonképpen ezt mondja. Miért tulajdonít ezeknek a dolgoknak ilyen jelentőséget a mennybe menetele utáni időszakban, és a visszajövetele előtti időszakban? Hogy ezek az én visszajövetelem előjelei. Hát testvérek, nyilván erre azt kell mondanunk, hogy azt tudjuk mondani, hogy Jézus arra akarta fölhívni a figyelmét a tanítványainak is, meg nekünk is, hitbeli elődeinknek is, meg nekünk is, meg majd a mi utódainknak is, hogyha ilyen dolgokkal szembesülünk, ilyen eseményekkel szembesülünk, akkor mindig jusson eszünkbe az első, ami vágjon az agyunkba, hogy Jézus vissza fog jönni. Hogyha most a 1200-as években élnénk, és kitörne valami pestis járvány, akkor is ez kellene legyen az első, ami a hívőknek az eszébe jut, hogy Jézus vissza fog jönni. Most halljuk ezt a szerencsétlen háborút, amit itt kirobbantottak a szomszédba. Erről is az első gondolatunk, ez is egy jel, Jézus visszajövetelének a jele. Hogyha ezekkel a dolgokkal bárhol találkozunk, testvérek, az Úr Jézus azt akarta, hogy az első gondolatunk legyen, hogy ő vissza fog jönni. Na most, volt Jézusnak valószínűleg egy másik oka is, amiért így beszélt. Tudnélik, az ő korában, a zsidó emberek között az a meggyőződés élt, hogy ha a Messiás eljön, akkor azon nyomban az istenteleneket megbünteti, pokolra veti, és az igazakat pedig az igaz istenfélőket rögtön üdvözíti, létrehoz a földön egy csodálatos béke birodalmat, az üdvösség birodalmát. Ez volt a zsidóknak a Messiásról való elképzelése, ami ószövetségi igéken nyugodott. Na most ott állt Jézus, aki tudta, hogy rossz dolgot várnak el tőle, mert ő most nem ezért jött, hanem azért jött, hogy megváltsa a zsidókat is, meg a nem zsidókat is. A kereszt halálával, szenvedésével, vérével. A tanítványai fölismerték, hogy ő tényleg a Messiás, de még a tanítványai se tudtak elszakadni a korabeli gondolattól, hogy Mikor kerülte Izrael trónjára, és állított helyre az országot Izraelnek, és mikor lesz ez, hogy a világot akkor most átalakítod az Isten országává? Nem tudtak elszakadni, és Jézus ki akarja őket ábrándítani, testvérek. És elmondja nekik, hogy az nem most lesz. Az nem most lesz, az majd később lesz. És a dolgok most pedig mennek tovább ugyanúgy, ahogy eddig. Ne várjatok azt, hogy majd most hirtelen, így ebből a bajból, amiben vagyunk, mi zsidók, meg a világ, és ebből hirtelen kilábalunk, és hirtelen itt lesz az Isten országa. Mert nem lesz itt. A dolgok mennek tovább úgy, mint ahogy tulajdonképpen a bűneset óta mentek eddig, mondja Jézus, ezután is ugyanúgy fognak menni. Fölösleges statisztikákat készítenünk is, hogy vajon több háború volt-e a középkorban, mint a 20. században, vagy a 19-ben, van-e valami? Nem ez a dolgunk. Meg kell érteni, testvérek, hogy ez a világ Jézus visszajövetelére, hát vagy készül, vagy nem készül, de Jézus visszajövetele áll előttünk. Ez az esemény, az esemény, ami felé tartunk. Vissza fog jönni Jézus. Dicsőségbe, hatalomba, hogy itt elmondta. Az előtt, hogy visszajönne, nem lesz semmi olyasmi, amit az emberek ma hisznek és nagyon várnak. Tudnélik, azt várják az emberek, hogy a világ Isten országává változik. Most nem Jézus által vagy Isten által, hanem mi általunk. Majd mi megoldjuk itt a dolgokat, emberek. Itt van a technológiánk, most már mindent meg tudunk oldani. Lassan már biztosítjuk az embernek is, hogy örökké éljen. Elsöpörjük itt az összes természeti katasztrófákat, mert mi megoldjuk, mert zöldek leszünk, aztán akkor megoldottunk minden problémát. Fölszámoljuk a háborúkat, és egy ilyen globális békebirodalmat, hogy minden megoldunk mi, mert folyamatosan fejlődik, hisznek az emberek a fejlődésbe, és ez a fejlődés hit, ahelyett, hogy Istenbe hinnének egyébként, ez a borzalmas fejlődés hit, ez indukálja az agyukba azt a gondolatot, hogy az emberiségnek egyre jobb lesz. Még rá segít erre az, hogy mondjuk technikailag jobbak a körülményeink, mert fejlődnek a mobiltelefonok, meg az autók, meg minden fejlődik. Ezeken van valamiféle előrehaladás, de testvérek, más területen nincs. Ugyanúgy tépik most egymást a szomszédba, mint ahogy 100 éve, vagy 500 éve, vagy 1000 éve, vagy 2-3 ezer évvel ezelőtt tépték egymást az emberek. Ugyanaz az istentelenség, ugyanaz az erőszak, ugyanaz a nyomorúság mindenhol. Az ember nem fejlődik, de akik hisznek a fejlődésbe, azok még azt is hiszik, hogy az ember is fejlődik. Lassan az ember is emberből félistenné vált. Hát mi? Hát hogyha állatok közül ki tudtunk fejlődni emberre, akkor emberből félistenné, és őt istenné is tudunk fejlődni, nem? Hisznek ebben és ha a társadalmak is tudnak fejlődni, persze, hogy tudnak fejlődni, ugye mondják, és hiszik. Az egész világ egy nagy fejlődési folyamatban van. Haladunk a földi mennyország felé, rendíthetetlenül, mindenkit Isten, meg Jézus, meg azt mondja, nincs fejlődés, nincs mindig előre, meg mindig felfelé, hogy ez a fejlődés hit indukálja a mai politikai erőknek is, akár a jobb, akár a bal oldalon a jelszava itt, testvérek. Felfelé, mindig előre, mindig, persze. De azt mondja Jézus, hogy nem fog változni semmi. Ezek lesznek változatlanul, a jelek. És ezek a jelek, ha látjátok őket, háborúk, járványok, túl vagyunk épp egy járványon, ugye, vagy nem vagyunk még túl, és a többi dolgok, az embereknek az istentelensége, a bálványimádása, az önimádata, a szeretetlensége, az individualizmusa, egoizmusa, és a pénzimádata, a materializmus, az élfajhászat, ezekről beszél Jézus. Nem fog itt semmi megváltozni, ugyanígy lesz a világ végéig. Szeretnénk, hogy ne így legyen, de nem lesz máshogy. Ezek a jelei a visszajövetel. Sőt, az Úr Jézus még aláhúzza, hogy ha lehet, még rosszabbak lesznek a dolgok. Egyre rosszabbak lesznek a dolgok. egyre növekszik, egyre globálisabb, egyre intenzívebbé válik az embernek a romlottsága, és a természet erő is szép lassan felbomlanak, összezavarodik a teljes természet. Azt mondja Jézus, hogy mielőtt visszajönnék, mi fog történni? A nap kialszik, olyan lesz, mint egy szőrzsák. A hold vérvörössé változik. A csillagok lehullanak az égről. Az egeknek erősségei, a törvények, a természeti törvények is megrendülnek. Az egész teremtett világ egy káosz peremén áll, amikor Jézus visszajön. Szóval, hogyha a lényeg, testvérek, amit én úgy kihámoztam Jézus szavaiból, hogyha ilyen dolgokat látunk és hallunk, ne talántán a bőrünkön érezzük, akkor az első mindig az legyen, ami eszünkbe üt. Jézus jön. Jézus jön. A második dolog, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, az visszajövetelére való várakozás. Ahogy itt olvassuk Jézus szavait, úgy feltűnik, hogy úgy hol itt, hol ott egy-egy ilyen figyelmeztetést rejtett el a mondani valójába, amit a tanítványaihoz intézett. Azokhoz is, meg hát hozzátok is. Például itt van egy ilyen, hogy meglássátok, hogy valaki félre ne vezessen benneteket. Hát ez egy jó kis intelem, mert itt vannak ugye ezek a hamis Krisztusok, meg hamis proféták. Ugye a hamis Krisztusok ezek a világ megváltó emberek, mint Marx, meg Hitler, meg Sztálin, meg a mostani nagyokosok, a progresszív baloldal. Majd mi megváltjuk a világot, a hamis Krisztus, ők a hamis Krisztusok, és a hamis proféták, akik többnyire keresztjéneknek mondják magukat, és a Bibliával a kezükbe beszélnek össze-vissza. Tévtanításokat hirdetnek, meghazudtolják. Ezek azt mondja, ne hallgassatok rájuk, ne hallgassatok rá, mert rátok nagy veszélyt jelentenek. Mert el akarnak titeket fordítani a bibliai, a kijelentett igazságtól. Lehet, hogy a Bibliára is hivatkoznak közben, lehet. De ne engedjétek. Tévutakra akarnak vinni benneteket. Elvi kérdésekbe, teológiai kérdésekbe, erkölcsi kérdésekbe. És nyomják rátok ám rendesen. Hát mondom én, hogy mennyire nyomják ránk, ugye. Facebook, TikTok, mi? Soroljuk, hogy nyomják ránk. A hamis proféták meg a hamis Krisztusok a maguk tudományát kipécéznek bennünket. Profilokat készítenek rólunk a háttérbe. Tudják, hogy mi érdekel minket. Direkt ellátnak minket olyan információkkal. Csak ne a Bibliába higgyünk. Azok az üzenetek, aki a Bibliát teszi föl a Facebookra, az szembenézhet azzal, hogyha mondjuk a homoszexualitást érinti a hozzászólása, akkor be fogják perelni, aztán ott van a tárgyalása volt igazságügyminiszternek Finnországba. Mert fölmerte tenni, hogy a Biblia mit mond a homoszexualitásról, a Facebookra. Hát hallgassátok a hamis Krisztusokat, és hallgassátok a hamis prófétákat. Nehogy félrevezessenek benneteket, mondja Jézus. Inkább foglalkozzunk a Bibliával, az Isten igéjével, ebben merüljünk bele, egyre többet az igazságot tanulmányozzuk, olvassuk, ezen gondolkozzunk, ezzel töltsük az agyunkat, ne a oldalaknak, meg nem tudom, hogy miknek a lapozgatásával. Meglássátok, hogy nehogy félrevezessen valaki titeket. Aztán mondja a másodikat, azt is kiemelem. Meglássátok, meg ne rémüljetek. Meg ne rémüljetek, ne féljetek. A hívőket üldözni fogják, mondja ugye Jézus, de ha üldöznek is benneteket, vagy nyíltan, vagy suttyomba, szelídebb formába, ne féljetek, mert megkísértenek bennünket a félelmek. És akkor a fortélyos félelem igazgat bennünket. Az diktálja, hogy mit mondunk, mit teszünk, nem úgy fogalmazzuk, átfogalmazzuk, nem merjük vállalni az Urat, nem állunk ki. Mert ha ezt csináljuk, ilyen határozottak leszünk, az lesz karmunk, meg lesz fogunk, amivel karmolni, meg harapni tudunk, akkor bizony, mi lesz a vagyonunkkal? Mi lesz a gyerekeinkkel, az életünkkel? Eluralkodik rajtunk egy ilyen páni rettegés, szorongás. Mondja Jézus, ne rémüljetek már meg. Legyetek erősek, legyetek bátrak. Bízzatok én bennem. Mert ha bíztok bennem, a hit a belém vetett bizalom kiűzi a szívetekből a félelmet, a rettegést, a szorongást, és felbátorít benneteket. Én is ugyanilyen úton jártam végig az életemet, állandó szembeszélbe. Nézzetek rám, és én megerősítelek benneteket. Fölemellek benneteket, meg ne rémüljetek, mert akkor meg fogtok hátrálni. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, mondja az apostol zsidókhoz írt levélbe. Meg ne rémüljetek. Aztán azt mondja a harmadik ilyen intés, amit kiemelnék, legyetek éberek. Éberek legyetek. Ez egy olyan dolog, amire több példázatban is Jézus kitér még itt a felolvasott igeszakaszunk környékén. Az az igazság, testvérek, hogy így, ahogy éljük az életünket, hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Jézus visszatér, és ítélni fog, és új világot fog alkotni. Valahogy úgy belefeledkezünk az itt és mostba, a mostani dolgainkba. Megyünk, reggel főkelünk, elvégezzük a kis motyorgásunkat, aztán utána elmegyünk a munkahelyre, ott is elvégezzük, aztán hazamegyünk, aztán így úgy, olyan gépiesen csináljuk a dolgunkat, úgy intézzük ügyes-bajos teendőinket, úgy beletemetkezünk a munkába, vagy ellepnek minket a feladatok, és valahogy úgy elszúnyókálunk, valahogy úgy Jézus, hogy visszajön, már nem is jut eszünkbe tulajdonképpen. Nem is nagyon jut eszünkbe, úgy nem csak a visszajövetele, hanem az akarata se nagyon. Úgy elernyedünk. Olyan elhagyjuk magunkat. És szükségünk van arra, testvérek, hogy valaki már pofon vágjon minket, hogy fölébreszten, hogy ébredj már föl, mert elszúnyókáltál. Halljuk az előjeleket, ezek az előjelek olyanok, mint egy pofon, hogy így mondjam, hogy ébrezgetnek bennünket. De igen, na, járvány van. Rögtön előszedjük a Bibliánkat, vagy valami baj történik. Jaj, Uram, elkezdünk imádkozni, ugye? Mindjárt kezdünk ébredezni. Jaj, mit is akar az Úr? Meg bizonyságot is kéne tennem az evangéliumról, hogy meg talán a gyülekezetbe is kéne valami szolgálatot elvégezni. Kezdünk így föleszmélni, hogy így, mint egy ilyen álomból. Lelkileg alszunk-e, nem fizikálisan nyilvánvaló. Azt mondja a Noé özönvízéről az Úr Jézus, hogy amikor az özönvíz eljött, előtte az emberek nem vettek észre semmit. Elaludtak lelki értelemben. Pedig megmondta Isten, hogy mi fog történni, de leperget róluk, hogy és akkor mi van. Mindenki csinálta tovább. Házasodtak, férhez mentek, ettek, ittak, csinálták a dolgaikat. Csak az Úrral nem tölődtek. Abba belefeledkeztek. Hát ez lesz most is, mondja Jézus. Az emberek kimennek a mezőre. Két férfi megy ki a mezőre, dolgozik. Az egyik hívő, a másik nem az. Vagy egy olyan hívő, aki elaludt. Két asszony megy ki a malomba. Dolgoznak, csinálják a dolgukat. Az egyik belefeledkezett a dolgaiba, elaludt lelkileg, a másik nem. Ti legyetek éberek. Mindig fontoljátok meg minden napon, hogy Jézus jön. És engem is elő fog venni, hogy megcsináltam-e a dolgaimat. Elvégeztem-e a szolgálataimat. Elmondtam-e az evangéliumot. Szent életet igyekeztem-e élni. Jézus jön. Ebbe a tudatba éljek. Egy élő, dicsőséges Uram van, aki vissza fog térni, és nem az a feladatom, hogy itt rendezkedjek be, mintha élnék 150 évig, vagy 250-ig. Hitbeli készenlét, aktív, szent élet, fáradozva az ő ügyébe, így készüljetek az én visszajövetelemre. Legyetek éberek. És mindezt a nagy jellel egészíteném még ki, amit Jézus a tanítványainak a szívére helyezett parancsban is tulajdonképpen, itt csak említett, hogy hirdettetik mindenfelé az evangélium, de amikor elment a földről, ezt a tanítványaira bízta, hirdessétek az evangéliumot. Ez a dolgunk, testvérek. Témává kell valahogy tennünk Jézust azokba a közegekbe, ahol vagyunk. Együgyű emberként elő kell hoznunk, pláne ha van apropója. Ha nincs, akkor is. De hozzunk létre egy apropót. Vagy kérjünk erre lehetőséget az Úrtól, hogy valahogy hadd tegyünk már bizonyságot Jézusról. Ha máshogy nem lehet, hát volt itt olyan ember, aki diktatúrába élt. Mit csinált? Kitette a orvosi rendelőjébe a Bibliát, így hogy mindenki, aki bement, rögtön észrevette. Valahogy tegyük már témává Jézus, testvérek. és keressük azt, hogy hogy tudunk beszélni az ő megváltásáról, vagy az ő közelségéből eredő áldásokról, amiket átéltek ti is, én is. A reménységről, amit adott nekünk a reménytelenség idején. A szeretet megnyilvánulásait gyakoroljuk az emberek felé, amiket Jézus tesz lehetővé. Hirdessük valahogy az evangéliumot. Éber, aktív keresztjén emberként. Hát a várakozásról persze még nagyon sok mindent el lehetne mondani, nem akarom tovább sorolni, csak ezt a négy dolgot akartam nektek kiemelni most, és akkor a harmadik ponthoz érek, ami az Úr Jézus visszajövetelének a módja. Ugye vannak előjelek, amik mindig ismétlődnek, lehet, hogy növekvő, dagadó, egyre kozmikusabbá váló méretekbe. Ezek a jelek mindig voltak, mindig lesznek, egy darabig lesznek. Mindig üssön eszünkbe rólunk ki Jézus. Ébresszenek föl bennünket, és figyeljünk arra, hogy a figyelmeztetéseket is megfontoljuk. De hogyan fog végül is Jézus visszatérni? Mit mondott erről? Nos, hát sok mindent mondott erről is, éppen itt csak bele tudunk ebbe kapni. Egyszer csak biztos, hogy eljön az a pillanat, amikor Jézus újra megjelenik. Az ég felhőivel, dicsőséges angyalaival jön vissza. Feltűnik egyszer csak. Na most ez a visszajövetel, testvérek, ez először mondom így, történeti esemény. Tehát ez nem valamilyen álombéli, meg mit tudom én, ilyen misztikus, valami másik virtuális valóságba zajlódik le, hanem ez egy itt, a mi terünkbe és időnkbe, ahol élünk. Ide fog Jézus visszajönni. Nem is illegitim erről beszélni, mert ez nem csak egy történeti esemény lesz Jézus szavai szerint, hanem ő fog visszajönni. Egy történeti személy. Ha Jézus egy mese alak lenne, akkor nem tudna visszajönni, de Jézus nem mese alakként áll előttünk a Bibliában, hanem olyas valakiként, aki megszületett Betlehembe, aztán 30 Nisán 14-én megfeszítették, 3 napra rá föltámadt, aztán fölment a mennybe, és ez a történeti alak, akivel együtt ettek, együtt ittak, akivel beszélgettek, azt mondta, hogy még egyszer el fogok jönni. Jézus megjelenése történeti esemény lesz, és akkor a történeti személy Jézus fog visszajönni. Nem valami meséről van szó. Ez a visszatérés, testvérek, mindezeken túl fenséges lesz. Fenséges lesz. Azt mondja, meglátjátok, ugye dicsőségben, hatalomban visszajönni Jézust. Ez egy lenyűgöző esemény lesz, tehát Jézus nem úgy jelenik meg majd, mint ahogy első alkalommal megjelent, hogy egy kis pólyás babaként, hanem hatalomban és dicsőségben jelenik meg. Nagyon impozáns lesz Jézus. Végtelenül impozáns esemény lesz, testvérek, ez. És ez a jelenség, vagy történés, ez olyan impozáns lesz, hogy mindenki előtt nyilvánvaló lesz. Ezt is aláhúzza Jézus, hogy ahogy a villámlás napkelettől napnyugatig ellátszik, úgy lesz az emberfiának eljövetele. Ne higgyetek azoknak, ha valaki azt mondja, pusztában van, vagy a belső szobákban. Nem, se nem ott, se nem. Mindenki tudni fog róla. Kikerülhetetlenül. Minden, nem tudjuk, hogy hogyan. Ezt nem mondta Jézus. Nem tudjuk, hogy hogyan tud róla minden ember. De valahogy minden ember tudni fog róla. Mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy itt van Jézus. Megjött Jézus, a dicsőséges Jézus. Ez a megjelenés, testvérek, mindezeken túlmenően némelyeknek rendkívül félelmetes lesz. Félelmetes lesz. Mert Jézus ebben a szent állapotában, amiben megjelenik, veszélyt jelent azokra, akik tagadták őt, és akik levegőnek nézték. Akik nem törődtek a megváltással. Akiknek ez semmit nem jelentett. Akiket hidegen hagyott egész életükbe. Ezeknek ez nagyon félelmetes nap lesz. Mert meglátják, hogy ki az, akit figyelmen kívül hagytak. Ki az, akivel nem törődtek. Ki az, akinek a szavát így elsöpörték. Fontosabb volt, mit mond a tévé, meg a nem tudom mi. És az a nap nekik valóban félelmetes lesz, mert az ítélet napja lesz a számukra, a büntetés napja, az elkárhozásuk napja lesz. Némelyeknek ez tehát egy félelmetes nap lesz, mert az igazságos isteni büntetés utoléri őket. Másoknak örömteli nap lesz. Akármilyen lenyűgöző, meg félelmetes is, mégis a hívőknek örömteli nap lesz, testvérek, mert tudják, hogy aki ott jön, az az én megváltóm. Hát az Jézus. Hát az az én üdvözítőm, akiben bíztam, aki megígérte, hogy vissza, hogy minek csodálkozok rajta, hogy most meg visszajött. Hát ezt én se gondoltam volna, mondja a hívő ember a legendás történetben. Hát ezt én se gondoltam volna, de így lesz. És akkor az ember örülni fog, a hívő ember. Mert tudja, hogy elközelett a szabadulásunknak a napja. Itt állok a küszöbén az új égnek és az új földnek. És ez már a következő mozzanata ennek a napnak, testvérek, hogy miután az Úr fölemeli az ő híveit, és rehabilitálja ezt a sok-sok mártírt, aki meghalt érte, meg szenvedett érte, Jézus elsöpri az eget és a földet, testvérek, ami most élünk, és egy új eget és földet teremt. Már addigra megrendülnek az égnek erősségei egyébként, tehát a természet, a mostani természet megrendül, elkezdenek felbomlani a dolgok, de akkor egy tűz ítélettel megsemmisíti az egészet, és a hamvaiból újat teremt, új világot teremt. Ez egy olyan forduló pont lesz, amikor véget ér a világtörténetnek az első korszaka, és elkezdődik egy új korszak, amint soha nem lesz vége. A harmóniának és a békességnek a kora, amit az ószövetségi proféták leírnak, meg a Jelenések könyve leír, hogy amit Isten elkészített az övének, amit ember szíve meg se gondolt, az újjáteremtés napja lesz Jézus visszajövetelének az órája, testvérek. És ami még nagyon fontos, hogy ez az egész esemény sor, ezt pontosan nem tudhatja senki, hogy mikor lesz. Azt mondja Jézus, sőt, nem csak pontosan nem tudhatjuk, hanem egyáltalán nem tudhatjuk, hogy mikor lesz. Nagyjából se tudhatjuk, hogy mikor lesz. Körülbelül se tudhatjuk, hogy mikor lesz. Jézus egészen visszatartott minket attól, hogy elkezdjük ezt találgatni, meg kombinálgatni, hogy de már ez megtörtént, az megtörtént, akkor még hátra van 3, hát akkor még ráérünk, még nem biztos, hogy Jézus jönni fog, ugye? Nem szabad. Semmit nem szabad számolgatnunk, testvérek. Ellent kell állni ennek. Nem számolgatnunk kell, hanem aktív keresztény életet élni és hirdetni az evangéliumot. Akkor is, hogyha szenvedéssel jár. Ez a dolgunk. Elvégezni az Isten dicsőségére a hétköznapi teendőinket is nyilván. De nem számolgatni. Biztosak lehetünk abba, testvérek, hogy ez a pillanat be fog következni. Jézus erről garanciát adott. Ezt még egyébként az angyalok is tudták, amikor Jézus mennybe ment, ugye ott álltak a tanítványok, néztek a mennybe, mondják nekik az angyalok, hogy hé, most menjetek, hirdessétek az evangéliumot, ahogy láttátok elmenni, úgy fog majd visszajönni. Ahogy láttátok elmenni, úgy fog majd visszajönni. Hát biztos, hogy vissza fog jönni. Jézus azt mondja, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a dökkesejük. Ez egy törvényszerűség, hogyha ott van egy élettelen halott, holttest, dög, oda megy a dökkesejük. Ha elérkezik a pillanat, le fognak csapni az ítéletnek a kesejűi. Jézus vissza fog jönni, hold biztos. Ezt várjuk, ennyit tehetünk, hogy várjuk ezt a napot, ezzel fejezem be, hogy mit is tehetünk. Hát elmondtam néhány dolgot, hogy mit tehetünk, meg mit ne tegyünk, de azért ezt itt aláhúznám, hogy várjuk az Úr Jézust. Ugye az első keresztényeknek a nagy kiáltása volt mindig Maranatha, jövel, jöjj el, Uram! A Jelenések könyvében is olvassuk, hogy kiállt az egyház, jöjj el, Uram! Mert várjuk vissza Jézust. És akkor Jézus azt mondja, íme hamar eljövök, és újra, jöjj el, Uram! Ez legyen a szívünkbe. Kiáltsunk Jézus visszajövetele után, de igyekezzünk arra, hogy miközben várjuk őt, maradjunk ő benne. Maradjunk ő benne, olvassuk az igét, imádkozzunk, igyekezzünk egyre jobban megismerni az ő dolgait, az ő munkáit. Igyekezzünk engedelmeskedni neki, és dicsérni őt. És szeretett közösségbe részt venni a többi hívőkkel, egymást bátorítani, erősíteni. Lehet sorolni még a teendőinket, de talán ezek a legfontosabb teendőink, amiket tehetünk. Amiket Noé tett. Végül is ő is ezeket csinálta. Az ő napjaiban. Nos, Jézus visszajöveteléről tanított erről. Úgyhogy vegyük komolyan ezt a tanítását. ha olyan jeleket látunk, amiket felsorolt, mindig jusson eszünkbe. Nem az, hogy hónap után jönni fog Jézus, nem hónap után, nem tudjuk mikor jön, ne is számolgassuk. Az jusson eszünkbe, hogy vissza fog jönni, mi is az én dolgom akkor. Legyen olyan, így egy kis legyintés. Ébredj föl, nehogy elaludj. Jönni fogok. Igen, igen, igen. Figyeljünk arra, hogy amire Jézus intett, figyelmeztetett minket. Egyfelől, hogy tegyünk tanúságot az evangéliumról, de ne féljünk például. Az intelmeit is igyekezzünk megfontolni. Legyünk résen, nehogy valaki eltéveítsen bennünket. És közben gondoljunk arra, hogy jön Jézus, és egyszer megtörténik az, amiről itt beszélt. Ez a dicsőséges megjelenés. És várjuk úgy, mint az ő hívei. Mert talán ez lehet a végszó itt, hogy akit az a nap úgy ért, testvérek, hogy nem Jézus híve, lehet, hogy nagyon sok mindent tud Jézusról, de nem lett a szíve Jézusé, annak az a nap az elkárhozás napja lesz. Ugye ez egy nagy veszély, hogy mi nagyon sokat tudunk Jézusról, már szinte mindent bemagoltunk róla, csak éppen nem bíztuk rá az életünket. Nem fogadtuk el megváltónak, urunknak. Nem dicsérjük, nem szeretjük őt. Ez óriási veszély. Tegyük meg ezt a lépést, térjünk ő hozzá, de akkor nem kell félnünk attól a naptól. Akkor felemelt fővel válhatjuk az égből azt az ítélő bírót, aki érettünk már Isten színe előtt át, és elvette rólunk az ítéletet, és nekünk a kegyelmet és az örök életet hozza. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ott az olajfák hegyén beszéltél a tanítványaidnak arról, hogy vissza fogsz jönni. Éppen ott álltál az elmenetelet küszöbén, hiszen nem sok nappal később ellenségeid kezébe adtad magadat, és azok megfeszítettek, és aztán tiéd eltemettek, azt hívén, hogy lezárult a történet, de olyan csodálatos, hogy nem zárult le a te történetet, föltámadtál, újra megjelentél nekik, és megbíztad őket az evangélium hirdetésével, az egész földkerekségen. És köszönjük, hogy amikor elmentél, biztosítottad őket arról, hogy vissza fogsz jönni, meglátnak téged megint. Megláttak a feltámadásod után is, hogy megmondtad nekik, hogy jöjjetek Galileába, és ott megláttok engem. És úgy lett. És amikor elmentél, akkor is ugyanazt ígérted, hogy meg fogtok még látni engem. És hisszük, hogy meg fogunk téged látni, mert vissza fogsz jönni. Történeti Jézus, történeti eseményként, ahol megfordul az egész mindenségnek a sorsa, megjelensz dicsőségben és hatalomban. Áldott megváltó úrunk, várunk téged. Jöv el, Uram Jézus, kiáltjuk most is szívünkben, és kiáltjuk együtt is, a gyülekezetünkben, más hívőkkel együtt. Jöv el, Urunk Jézus, vess véget ennek a világnak, és hozz el egy új világot, ahol békesség, igazság és szeretet ölelgeti egymást, ahol a tieid csodálatos boldogságban vannak, veled együtt. Kérünk téged arra, hogy tedd meg ezt, és hisszük, hogy meg fogod tenni, mert nem hagyod ezt a világot a sátánnak és az embereinek martalékául. Áldunk azért, mert már legyőzted a világ fejedelmét, és mindazokat, akik mellette állnak, egyszer el fogod kárhoztatni. De köszönjük, hogy ma még az amnestia ideje van, és köszönjük, hogy hallatszik az evangélium, a hívó szó, hogy mi is hallottuk, hogy meghalljuk ma is, hogy még lehet átmenni a te oldaladra, a győztes oldalára. Segíts bennünket, hogy odaálljunk, Urunk. Köszönjük néked, hogy ígéreteidre ráhagyatkozhatunk, és várhatunk téged úgy, ahogy parancsoltad mi nekünk. Aktív, odaszánt keresztjén élettel. Kérünk arra, hogy vigyázz most Reánk, és vezérelj bennünket a jövő héten is, napról napra. Esedezünk hozzád azért, hogy adja mi népünknek világosságot a szavazás idején, hogy tudjuk, hogy merre felé kell fordulnunk. Segítsél bennünket, hogy elkerülhessük az istentelen embereket mindenhol, és mi magunk ne legyünk istentelen emberekké. Segíts bennünket, hogy a békesség emberei lehessünk, és esedezünk azért, hogy így a mi környezetünkben is, de hazánkban is. És imádkozunk azért, hogy a háborút csöndesítsd el, Urunk, a szomszédba. Ha lehetséges, ha a te akaratod szerint való, adj békességet a mi időnkben, a földön. Könyörülj meg a menekülő embereken, akár magyarok, akár ukránok, vagy más nemzetiségűek. Könyörülj meg rajtuk, akiknek itt minden maguk mögött kellett hagyni, és szinte a reménységük sincs, hogy visszatérjenek. Kérünk, hogy áld meg az ő szívüket vigasztalással, békességgel, add, hogy megtalálhassák a helyüket, ahol vannak, ahol lenniük kell, és a dolgukat, amit tehetnek. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk. Köszönjük néked, hogy dicsérve és magasztalva a te nevedet áldva mondhatjuk most, hogy légy velünk, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát tartunk. Mózes második könyvéről van szó, illetve lesz szó még. Most nevezetesen a sinai hegyi eseményekről, tehát amik ott a pusztai vándorlás során a sinai pusztában hegynél történtek, Isten megújította a szövetséget a népével, törvényt adott nekik, kezdte meghatározni Izraelnek a kontúrjait, annak a népnek a kontúrjait, amelyből a mi megvált úrunkat kívánta elküldeni, és aztán el is küldte. Tehát akik jönnek, itt a Mózes második könyvének 20. és következő részeit olvasgassák át, lapozgassák át. Hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken ilyen nagy takarítási nap lesz tudtommal. Ezt a gondnoknénk szervezi. Én inkább csak arra szeretném kérni a vállalkozó kedvű fiatalabb fiúkat vagy lányokat, akik szívesen festegetnek, hogy szükség van itt egy-két dolognak a lefestésére, és hát délután 2-től van a takarítás. Ha valaki szívesen festeget, akkor jöjjön festegetni, veszek addigra festéket, és vannak padok, amiket le kéne festeni, meg egyéb dolgok, amiket meg kéne itt valahogy újítanunk. Úgyhogy takarítás mellett még lehet ilyen dolgokat, ilyen kis karbantartási dolgokat is művelnünk pénteken, 14 órától. Hirdetem végül, hogy az elmúlt héten volt presbiteri gyűlésünk, és ott úgy határozott a gyülekezet vezetősége, hogy néhány hónapra, reméljük, hogy nem túl sok hónapra, de néhány hónapra szeretnénk megnyújtani a kárpátaljai menekülteknek a támogatását. Ugye emlékeznek a testvérek, hogy volt két adakozásunk, a pácini gyülekezetnek, az Magyarországon van, küldtük el a begyűlt pénzt. Ők föl is használták részben a maguk szükségleteire, részben továbbadták onnan kárpátaljai ott maradt gyülekezeteknek a megsegítésére. Viszont úgy látjuk, hogy miután nem csendesedik ez a kivándorlás, vagy hát menekülési hullám, ezért egy kicsit meg kéne támogatnunk ezt a pácini gyülekezetet. Lehet, hogy még 2-3 hónapig is. És arra jutottunk, hogy minden hónap 20-án elutalnánk nekik azt a pénzt, ami addig egy hónapba begyűlt. Hogyha valaki szívesen, tényleg jókedven, örömmel, békességgel adakozik erre a célra, akkor vagy utalja át ezt a bankon keresztül a gyülekezet pénztárába, nem az alapítványba, a gyülekezet pénztárába, vagy pedig itt az Isten tisztelet után fizesse be az irodába. Aki átutalja, aki befizeti, Kárpátalja, ez legyen a kulcs szó. Így jelöljük meg, hogy erre a célra szántuk. fontolják meg a testvérek, hogy esetleg 2-3 hónapra irányozzák elő a költségvetésükbe ezt a dolgot. Tehát ne csak egy hónapba adjunk, hanem adjunk akkor, hát ha van az, hogy az a gyülekezet is számíthat arra, hogy mit tudom én, kaptunk egy hónapba 50 ezeret vagy 100 ezeret, amit tudunk ott fölhasználni. Egyébként most is vannak ott, ahol, akiket támogattunk, most is ott van 3 család ennél ebbe a gyülekezetbe, akiket segítenek. Szükséges nekik a rezsit, meg egyebeket fizetni, amit nem tudnak ezek a menekült emberek fizetni. Tehát a gyülekezetnek kell állni a számlákat, be kell fizetni a gyerekeket, az óvodai, meg nem tudom ilyen helyekre. Szóval vannak költségeik, utazniuk kell ide-oda. Tehát na, jól jön a kis támogatás. Azt is kérjük a testvérektől, hogy úgy kérjük ezeket, hozzáteszem, hogy a presbitérium tagjai is élen járnak az adakozásba. Tehát ne gondolják a testvérek, hogy mondjuk, hogy ti adakozatok, de mi nem adunk semmit. Tehát mi is adunk, de hívjuk a testvéreket is, hogy ezt vegyék föl ennek a terhét erre a következő 2-3 hónapra. Lehet, reméljük, hogy akár 2 hónap alatt elég lesz ez, befejeződik, hát ha nem tart ez a háború a világ végéig, hát ha előbb befejeződik. Na, summa summarum, hogy azért készüljenek erre, hogy esetleg több hónapon keresztül, én minden hónapban tudok adni 5000 forintot, azt odaadom, ami kell. Tehát így valahogy kalkuláljanak egy kicsit előre a testvérek. De azt is kérjük, hogy ez az adakozás ne a gyülekezeti adományok rovására menjenek. Tehát mert a gyülekezetünknek is élni kell valamiből. Tehát ne, hogy én adtam a gyülekezetnek havi 20 000 forintot, akkor most elfelezem, hogy mostantól ide adok 10 000-et, oda most a kárpátaljaiaknak is 10 000-et adok. Ne így csinálják, és továbbra is a gyülekezetnek, amit adnak, az kell nekünk. A gyülekezetnek is kell. Tehát azon felül legyen az összeg, amit a kárpátaljai testvéreknek, menekülőknek, vagy akár magyarok, akár ukránok, ezek a segítségül tudunk adni. Ezt kérem a testvérektől, ezt kérjük a testvérektől, legyenek megfontoltak, meggondoltak ebbe az ügybe. Na, mondjuk én nem úgy ismerem a testvéreket, mint akik nagyon meggondolatlanok lennének, úgyhogy elég megfontolt emberek ülnek itt a templomba. Figyeljünk oda erre a dologra, és hát, ha így egy kicsit folyamatosabban tudunk segíteni ott, ahol szükség mutatkozik. Ha pedig ott megszűnik a szükség, ennek az én drága hívő testvér, lelkész testvéremnek, ő Kárpátalján volt eredetileg, vannak továbbra is ottani kapcsolatai. És egy olyan aranyszívű srác, az Attila, hogy ő, ha neki sok van, akkor odaadja annak, akinek nincs. Tehát ha a mi pénzünk ilyen értelemben nem rossz helyre fog kerülni, hanem ott arra használják fel, amire tényleg kell. Ajánlom ezt a testvéreknek a szeretetteljes figyelmébe. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.